Kedves testvérek, valóban amikor először hallottam a címet, akkor az így szólt, hogy reformáció és tolerancia, de amikor a kinyomtatott programot megláttam, akkor már csak Luther és tolerancia volt a cím, és azt gondolom, hogy ez eléggé megnehezítette a feladatomat, mert ez egy sokkal szűkebb, de hát persze erre a konferenciára illő szűkítése ennek a témának. A tolerancia latin szó, ami azt jelenti, hogy elszenvedni, eltűrni, elviselni. Egy társadalomtudományi szakszó ez manapság, és mint ilyen, az egyik meghatározása azt mondja, hogy a tolerancia az az erény, melynek gyakorlása azt jelenti, hogy tartózkodunk a hatalom és az erő gyakorlásától mások véleményével kapcsolatban, még abban az esetben is, ha az a miénktől számottevően eltér, esetleg morálisan sem tudunk vele egyetérteni. Vagyis nem feltétlenül olyan dolgok eltűrését jelenti, amelyek valakinek vagy valamely csoportnak a számára rosszak, kedvezőtlenek, az érdekeit sértik, hanem amelyeket igazságtalannak, jogtalannak vagy nem helyeselhetőnek tartunk, a magunk értékrendjével összeegyeztethetetlennek, és mégis toleráljuk őket. Nem gyengeségből, nem tehetetlenségből vagy kényszerűségből, hanem tudatosan, és a tolerancia ebben az értelemben, mai értelmében nem valaminek az elmulasztása, hanem valaminek a megtétele, egy erény, egy jó magatartás. A 16. században egyesek szerint Luthernál bukkan fel először a tolerancia szó. Hát a szó persze már sokkal előbb is létezett. És valóban Luther egyik disputációjában, tétel sorában megjelenik az, hogy tolerancia dei, Isten toleranciája, és ő ezen ott azt érti, hogy Isten az emberek nem igaz cselekedeteit inkább eltűri azért, hogy elkerülje a még rosszabbat, vagyis azt, hogy úgy büntesse meg ezeket az embereket, hogy számukra nem ad a változásra lehetőséget. És Luther ezt a hasonlatot használja ebben a tételsorban, azt mondja, úgy teszi ezt Isten, amint az emberek is elszenvednek a maguk életében egy kelést, vagy bicegést, sántaságot, vagy valami gyógyíthatatlan betegséget, vagyis toleráljuk ezeket a dolgokat a magunk életében azért, hogy élhessünk. Ennek alapján állíthatjuk, hogy a tolerancia beletartozik Isten világfenntartó munkájába, hiszen Jézus szavai szerint a mennyei Atya felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Vagyis nem aszerint bánik Isten az emberrel, amit megérdemelnek, hanem toleráns, elnézi az ő rossz voltukat, vagy nem igaz voltukat. Az ilyen toleranciát a modern diskurzus pragmatikus tolerancia fogalmával lehet azonosítani, vagyis azzal, amikor bölcs belátás alapján, politikai megfontolásból, érdekből eltűri és élni hagyja valaki a másikat. Pragmatikus, éppen ezt jelenti, hogy valamilyen haszon jár vele. Ez történt 1555-ben, amikor a német birodalomban elfogadták az augsburgi vallásbékét, ami sok-sok hitbeli tárgyalás és vitát fejezett be azzal, hogy kimondta, a birodalomban nem csak a Rómához hű keresztényeknek, hanem az ágostai hitvallást valló keresztényeknek is polgárjogot adnak, létjogosultságot adnak, vallhatják az ágostai hitvallást is azok, akik azt akarják. És ez volt tulajdonképpen a türelmi rendelet Magyarországon 1781-ben, amikor II. József sok-sok protestáns üldözés után, az elődei uralkodása alatt, bizonyos megszorításokkal belement abba, hogy biztosította a vallás gyakorlás jogát a protestánsok számára is Magyarországon. Amikor Isten toleranciájáról beszélünk, akkor persze erre nem teljesen illik a pragmatikus tolerancia fogalma. Ezzel ugyanis óhatatlanul együtt jár a közömbösség, amely tulajdonképpen teljes mértékben ráhagyja a másikra, hogy mit gondol vagy tesz. Isten részéről azonban semmiképpen sem beszélhetünk közömbösségről. Nem gondolhatunk rá úgy, mint valakire, aki azt mondja, hogy csináljatok, amit akartok, nekem mindegy. Hiszen Isten toleranciájának határozott célja van. Pál szerint ugyanis azt kellene az embernek észrevennie, hogy Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagsága, az Isten jósága megtérésre ösztönöz, ahogyan a római levél 2. fejezetében írja. A reformáció ezért is beszélt úgy Istenről, hogy ő megszólítja az embert, és az ember válaszát akarja. Ez beleillik a mai diskurzusnak a dialógikus tolerancia fogalmába. Ez azt jelenti, hogy miközben tolerálják egymást a felek, aközben állandó párbeszédet, dialógust folytatnak egymással, megbeszélik, vitatják, kritizálják egymás álláspontját és magatartását, hogy megértsék egymást, sőt, lehetőleg meggyőzzék egymást a maguk igazáról. Bizonyára nem kell ecsetelni, hogy ez mennyire dinamikus, azaz egymásnak mennyire mozgalmas, izgalmas, feszültségekkel teli tolerálását jelenti. Tehát nem azt, hogy közömbös az ember, hanem azt, hogy állandóan megy az, hogy miért úgy, és miért nem másképpen. A mai diskurzusban még egy harmadik fogalmat is megkülönböztetnek, ez talán a politikai élet szereti, vagy szeretné kihasználni, ezt konszenzusos toleranciának mondják, amely az egymástól eltérő felek valamely közös tulajdonságán alapszik, és így próbálja az egymás tolerálását elérni. Ez a fajta tolerancia egyrészt átfogó és alapvető kategóriákból indul ki, mint például abból, hogy mindannyian emberek vagyunk, vagy magyarok. Aztán még ezt lehet szűkíteni, hogy istenhívők, vagy ateisták, vagy fiatalok, vagy idősek, és így tovább. Másrészt nagyon törékeny ez a tolerancia, hiszen pontosan a felsorolt kategóriákon belül jelentkeznek a roppant feszültségek. Nem elég azt mondani, hogy mindannyian emberek vagyunk, hát emberek között kérdés a tolerancia. Nem elég azt mondani, hogy mi mind magyarok vagyunk, hát magyarok között feszülnek a problémák, és így tovább, és így tovább. Amikor most azt vizsgáljuk, hogy miként viszonyult Luther a tolerancia erényéhez és követelményéhez, akkor szeretném ezt előre bocsátani, csak nem lehetetlen feladatra vállalkozunk. Először is mindenképpen azt kell látnunk, hogy olyasmit kérünk rajta számon ezzel a címmel, ami úgy, ahogyan azt a mai kor érti, az ő korában tulajdonképpen ismeretlen volt. Tehát mint azt kérdeznék, hogy Luther és a számítógép, vagy valami ehhez hasonló. Miért? Mert a 16. század nem pluralista világ volt. nem ismerte azt az elvet, amely persze még ma sem valósult meg teljesen, de amelyhez többé-kevésbé mindenki ragaszkodik, hogy minden embert mindenféle különbségtől függetlenül egyenlő jogok illetnek meg. Az emberek persze a 16. században is nagyon különbözőek voltak, ahogyan ma is különbözünk egymástól, de a társadalom a 16. században mégis sokkal egységesebb képet mutatott, és az azonos társadalmi szinten levőknek sokkal egységesebb elvárásoknak kellett megfelelniük, mint a mai világban. Mivel a mai pluralizmus csirái ebben a korban jelentek meg, tehát akkor kezdődött az az óriási változás, hogy pluralizálódott a társadalom, tanúságos ezért Luther életébe abba a korba belepillantani. Három olyan esetet emelek ki a következőkben, amelyeknek során Luthernak ahhoz hasonló problémával kellett szembenéznie, amit mi ma a tolerancia kérdésének tartunk. Olyan helyzetek voltak ezek, amelyekben úgy érzem a tolerancia kérdése vetődött föl, és a tolerancia kérdésére válaszolt, bár egyáltalán nem biztos, hogy ő ezekben a konfliktusokban használta a tolerancia szót magát. De hát ez talán nem is a legfontosabb. Az egyik, az első, amit fel szeretnék vázolni, a reformáció továbbvitele Wittenbergben. Míg Luthernak Wartburg várában kellett védő őrizetben élnie, a wittenbergiek erőszakosan és kötelezően akartak érvényt szerezni a reformáció némely tanításának. A kolostorból el akarták űzni az ott maradt szerzeteseket, ezért a kolostort szinte ostromgyűrűbe vonták. A reggeli misét lehetetlenné tették azzal, hogy elvették a papok misekönyveit, és a urvacsorai edényeket is. Kötelezően bevezették a két szín alatti urvacsorázást. A fából készült oltár egy részét pedig lerombolták. A wartburgi fogságból visszatérő Luther 1522 böjt első vasárnapjától kezdve 8 napon át prédikálva foglalkozott a kérdéssel. Ezekben a vasárnap latin nevéről elnevezett invokávit prédikációkban Luther a hit és a szeretet együttes fontosságáról beszélt. Ezzel kijelölte az alapvető szempontot a tolerancia megközelítéséhez. Nem szembeállítja, hanem egymás mellé állítja a hitet és a szeretetet. Azt mondja, mivel a hit Istenre irányul, Istennel foglalkozik, ezért az ő rá vonatkozó dolgoknak az ő akarata szerint kell történniük. Ezekben tehát nem lehet engedményt tenni, mert akkor Istennel kerül szembe az ember. A kialakult szokások és gyakorlat helytelenségéről, valamint a reformok szükségességéről nem is volt vita Luther és a wittenbergi képrombolók között, bár ő ezekről a kérdésekről még azoknál is, tehát a képrombolóknál is határozottabban foglalt állást. Ennyiben elmondható, hogy nem volt Luther és a templom pusztítók között hitbeli különbség. Luther szerint azonban szükség van a hit mellett a szeretetre is. Ezen pedig azt érte, a szeretet olyan valami, ami az emberre irányul, és ezért az ember belátására van, vagy értelmére van bízva. A szeretet pedig nem kényszerítheti a másikat, nem lehet túl szigorú, nem alkalmazhat erőszakot. A szeretet megkívánja, hogy a gyengére tekintettel legyen az erős, vagyis türelmet gyakoroljon vele egy ideig, eltűrje gyengeségeit, és segítsen neki azokat elhordozni. Vagyis az apostol szavával, mondja Luther, teljes ételeket kell neki adni. Erre azért van szükség, mint Luther írja, mert nincs hatalmamban vagy kezemben az emberek szíve, mint a fazekasnak az agyag, hogy saját tetszésem szerint bánjak velük. A füleknél tovább én nem juthatok. A szívekbe én be nem férkőzhetem. Hisz a hitet nem önthetem a szívekbe, nem tudok hitre kényszeríteni senkit, és nem is szabad, mert egyedül Isten teheti azt, és adhatja, hogy az ige a szívekben éljen. Ezért kell az igét szabadon engednünk, és cselekedeteinket nem szabad hozzátennünk. Az ige hirdetés joga nálunk van ugyan, de nincs végrehajtási jogunk. Prédikálnunk kell az igét, de a következmény egyedül Isten tetszése szerint történjék. Luther tehát azt mondja, hogy az emberek szívét kell megnyerni az igének, Isten rendjének, az igével és nem erőszakkal. Ezért tanítja egy másik írásában a jó cselekedetekről szólva is, egy más alkalommal, hogy az igazi böjt módját és mértékét is mindenkinek magának kell megtalálnia. Mert a böjtben arról van szó, hogy az ember megfékezze és nevelje a saját testét. És ezt előírásokkal, külső parancsokkal mások nem tudják megmondani, hogy az én testem megfékezésére mire van szükség. Ezt nem tudják mások törvényei megmondani. És ezért mondja a Wittenbergieknek aztán Luther azt, hogy addig, amíg jó belátásra nem jut mindenki, addig el kell egymást viselni. A változásokat, mondja, akkor kellett volna bevezetni, ha már sikerült meggyőzni mindenkit a helyes istentiszteletről, a helyes úrvacsora vételről és a szobrok hiába valóságáról. Amíg ez be nem következnik, hagyni kell a dolgokat a régi, bár helytelenített formájukban. Ezért javasolja azt, lélegzett elállító ez, hogy aki nem hitből, nem hitbeli meggyőződésében veszi két szín alatt az úrvacsorát, az vegye továbbra is egy szín alatt, de csak akkor, ha azt hittel teszi. Mi más Luthernak ez a tanítása, mint tolerancia? A mai szakkifejezést is lehetne rá alkalmazni, dialógikus tolerancia, amely nem közömbösen mindenbe beletörődő, hanem szenvedélyesen és értelmesen hirdeti az igazságot, de közben tekintettel van azokra, akik nem, vagy még nem jutottak el annak felismeréséig és elfogadásáig. A Wittenbergben történt események csak előjáték voltak a későbbiekhez. Az erőszakos fellépés támogatója és részben ötletgazdája, az akkor még professzor társ Karlstadt lelki rokona volt annak a Münzer Tamásnak, aki mennyei sugallatra hivatkozva a mesiás ítéletének végrehajtására buzdított. Münzer ezt úgy értette, hogy pusztulniuk kell, el kell pusztítani azokat, akik nem az ő felfogása szerint vallják és élik a keresztény hitet. Sok tárgyalás folyt Luther és Münzerék között, számos vitairat keletkezett, egyre szenvedélyesebb hangon zajlott ez a dialógus, és nem csak Luther volt kemény, hanem Münzer is. A helyzet odáig éleződött, hogy Luther kimondta, lázadást szítanak, felforgatják nem csak az egyházi, hanem a társadalmi rendet is. És egyre szűkült a mezgye, egyre szűkült a tolerancia esélye, majd vége is lett ennek a toleranciának, amikor Münzerék kápolnákat gyújtottak fel, és embereket bántalmaztak és meg is öltek. Luther ekkor rendteremtésre bátorította a világi hatóságokat. Nem csak a mi szekuláris korunk számára, hanem kereszténységünk számára is kérdés, hogy hol van a tolerancia határa, és mit jelent, mivel járjon, ha elérjük ezt a határt. A másik eset, amellyel kapcsolatban a tolerancia fogalma felmerülhet, az egyház belső építkezése. Néhány évvel a wittenbergi események után, 1529-ben a Kiskártéhoz írt előszavában, miután korholja a papokat, akik elhanyagolják a tanítás feladatát, Luther kijelenti, hogy nem tekinthető kereszténynek, nem bocsátható úrvacsorához, nem lehet keresztszülő, aki nem akarja megtanulni a kártét. Ez ugyanis Krisztus megtagadása, valaki nem tudja a kártét. Az ilyeneket vissza kell küldeni a pápához és szolgáihoz, sőt magához, az ördöghöz, mondja Luther. Ugyan senkit sem lehet és nem is szabad a hitre kényszeríteni. De azzal érvel, mivel a KT tartalmazza annak az országnak, városnak a rendjét, ahol laknak, dolgoznak és élnek, ezt a rendet mindenkinek ismernie kell, és meg is kell tartania. A nagy KT-ban odáig megy, hogy a családfő kötelességévé teszi, hogy hetenként legalább egyszer gyermekeiket és házuk népét sorra kikérdezzék, és kihallgassák, hogy mit tudnak, vagy mit tanulnak belőle, és ha nem tudják, komolyan rászorítsák őket. És azt javasolja, hogy a 10 parancsolat magyarázatában mutassanak rá arra, milyen testi veszedelmekkel jár, ha nem tartják be azokat, hiszen akkor még inkább eluralkodik a földön a rossz, és milyen lelki veszedelem a 10 parancsolat nem ismerése, mert kárhozat a következménye, ha nem engedelmeskednek Istennek. Az úrvacsora elhanyagolásával kapcsolatban pedig megint nem az időre és a helyre vonatkozó előírásokat, és nem ezeknek az időre és helyre vonatkozó előírásoknak a számon kérését tartja megoldásnak, mint a középkori egyház tette, hanem azt tartja fontosnak, hogy a családfők és a lelkészek ösztönözzék az embereket prédikálással, tanítással, hogy maguk akarjanak szabadulni bűneiktől, és vágyódjanak az úrvacsora ajándékai után. A kényszer ellenzése, a hinni vagy nem hinni szabadsága Luther szerint az ige hirdető és a családfők részéről nem jelenthet közömbösséget vagy tétlenséget, hanem csakis fokozott erőfeszítést, munkát és Isten előtti felelősséget. A tolerancia azt jelenti, hogy az ember megtegye azt, amit neki kell megtennie, a lelkész megtegye azt, ami az ő feladata, a családfő megtegye azt, ami az ő feladata, vagyis tanítsa és hirdesse Isten igéjét, és ne kényszerrel akarja elérni azt, amit megtenni egyedül Istennek van hatalma. És ha Luther azt mondta, hogy nem lehet keresztszülő az, aki a KT-t nem ismeri, akkor ugye nem az lenne a megoldás, hogy megkérdezzük, ismered, nem ismered, nem ismered, nem lehetsz, hanem hogy megtanítsuk azokat, akik keresztszülők akarnak lenni, hogy mi is ez, és ha készek megtanulni, akkor legyenek, igen, akkor legyenek keresztszülők. Tehát nem egy tilalom, hanem egy munka, a tanítás feladata az, amit Luther fontosnak tart. Korunkban, Európában már nem megkérdőjelezetlen az az állítás, ami Luther idejében még természetes volt, hogy a kereszténység adja a társadalom rendjét. De nem szabad feladnunk azt a meggyőződésünket, hogy Isten igéihez ragaszkodva, Jézus Krisztust hirdetve a világban, a szükséges jó rendet és minden ember javát szolgáljuk. Igenis, a világnak javára vagyunk ezzel. Egyesek felvetették az elmúlt hetekben, a interneten, a Fraternet levelező listán olvastam ezt, hogy a tolerancia helyett nem inkább a misszió kérdését kellett volna kitűzni, nem csak erre az évre, hanem 2017-ig minden év témájául, tehát reformáció és misszió. Én azt gondolom, ez nagyon jó felvetés, viszont nem beszélni kell a misszióról, hanem végezni, és a tolerancia témája kapcsán is ezt kellene tulajdonképpen tennünk, és a többi témák kapcsán is, és kár, hogyha erre korábban nem gondoltunk, mert mi más az evangélium, mint jó híre Isten toleranciájának, aki nem hagyja, hogy az ember és a világ belefulladjon abba, amiben van, és Isten tesz azért az evangéliummal általunk is, az egyháza által is, hogy megújuljon a világ és az ember. Ezt vajon tudja-e, és komolyan veszi-e evangélikus egyházunk, amelynek létszámbeli fogyatkozásáról olyan szívesen sírunk? Sok elmarasztalás éri Lutert, ez a harmadik ügy, a zsidókkal kapcsolatos késői állásfoglalásai miatt, amelyek valóban nem toleranciáról tanúskodnak. Egyik viszonylag korai írásában, 1523-ban még szívhez szólóan buzdította toleranciára honfitársait. Most egy hosszabb idézet következik. Ezért így szól szerény kérésem és tanácsom. Ha méltányosan bánnánk velük, a zsidókkal, és a Szentírásból tisztán oktatnánk őket, néhányuk megtérhetne. De mivel erőszakkal űzzük és rágalmakkal pocskondiázzuk őket, szemükre vetjük, hogy keresztény vérre volna szükségük ahhoz, hogy ne büszhödjenek, s nem is tudom még miféle egyéb ostobaságból bánunk velünk úgy, mint a kutyákkal, mi jót érhetünk el ezek után náluk. Hasonlóképpen, ha tilos nekik közöttünk dolgozni, ipart űzni, s más emberi kapcsolatot fenntartani, amivel csak uzsorára ösztönözzük őket, hogy is várhatunk tőlük javulást? Ha segíteni akarunk rajtuk, akkor nem a pápa, hanem a keresztény szeretet törvényét kell gyakorolnunk, barátsággal fogadva őket, hadd dolgozzanak és boldoguljanak, hogy lehetőségük és terük nyíljék körülöttünk és közöttünk keresztény tanításunkat és életünket hallani és látni. Ha néhányuk nyakas, mit számít? Mi sem vagyunk mindnyájan jó keresztjének. Eddig az idézet. Luthernek ezek a szavai arról tanúskodnak, milyen fontosnak tartotta 1523-ban még a toleranciát a zsidók irányában. Jelzik ezek a szavak azt is, hogy keresztjének és zsidók viszonya már az ő idejében súlyosan leterhelt volt. Ez ugyanis hosszú múltra visszatekintő, nagyon régi történet. Az ezután következő 20 év során ez a viszony úgy tűnik nem javult, hanem inkább csak romlott. Messzire vezetne annak megállapítása, hogy amikor a reformátor a zsidókat később elmarasztalta, a keresztény hit Jézus Krisztus és Mária gyalázása miatt, vagy különböző szélhámosságok miatt, mennyiben alapultak ezek az elmarasztalások saját tapasztalatán, mennyiben mások rossz indulatú híresztelésén. Kutatni kellene azt is, hogy mennyire voltak ezek az esetek egyediek vagy általánosak. Luther minden esetre úgy érezte, hogy olyan vétkekkel áll szemben, és olyan vétkekhez ragaszkodnak a korabeli zsidók, amelyek nem tolerálhatók. A fejedelmeket ezért élete végén, legvégén, tulajdonképpen az utolsó egy-két évben, ezért néhányszor arra buzdította, hogy ne engedjék be őket tartományaikba, sőt, üldözzék el őket. Bár, mint a fenti idézetben is hallhattunk, nem riadt vissza attól sem, hogy a keresztényeket is korholja bűneikért, ezt az utókor legtöbbször figyelmen kívül hagyta. Luthernak ezek az idős korában tett megnyilatkozásai ebben a kérdésben nem felelnek meg a tolerancia mai értelmezésének. Ennek súlyos következményei lettek elsősorban abban, hogy később mások, különösen a nemzeti szocialisták őrá hivatkoztak a zsidókat üldözve. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Luther tolerancia értelmezése, amely korábbi éveiben magabiztosan, vagyis az igazság és a Krisztus ügye győzelmének reményével telten tág ölelősű volt, későbbi éveiben bizonyos kérdésekben szűkebb lett. Korábbi felfogása az újkor felfogása felé nyitott ablakot, de késői felfogását nem az áttörés jellemzi. Luthernek óriási jelentőségű és máig érvényes felismerése, hogy az igazságot nem lehet erőszakkal érvényre juttatni, lelkismereti döntéseket nem lehet erőszakkal kikényszeríteni, a hitet nem lehet senkire sem ráerőszakolni. Ha bárhol a világon így akarják, akár a világnézeti, akár a politikai, akár a vallási egységet létrehozni, az egyrészt a totalitarizmus és diktatúra veszélyét rejti magában, másrészt rövid távon képmutatáshoz vezet, hosszú távon pedig bizonyosan lehetetlen is. A 16. század még csak a kereszténységnek a kereszténységen belüli különbözőségeivel találta magát szemben, és egymásnak az egy birodalmon belüli tolerálása mellett döntött az augsburgi vallás békében. A 21. század pluralista társadalmában szinte végtelen azoknak a különbözőségeknek a sora, amelyek toleranciát igényelnek. Még ha ebben a helyzetben nem is lehet mérték számunkra Luther tolerancia határa, számunkra is kérdés marad, hogy hol kell, vagy hol lehet meghúzni azt a határt, amelyen túl a tolerancia már a társadalom épségét veszélyezteti. Külön kérdést, hogy mit tegyen a keresztény szeretet, amikor igével, igehirdetéssel, meggyőzéssel, szép szóval, jó példával sem sikerül a tévelygőt az általunk igaznak és jónak tartott útra téríteni. Olyan helyzetekben tehát, amikor dialógikus toleranciát akarunk, de sem dialógus nem lesz belőle, sem igazi tolerancia. És ez nem csak a kereszténységnek, hanem a modern társadalmaknak is életbe vágó kérdése. A toleranciáról egyrészt úgy beszélünk, hogy az egy erény, az egyénnek az erénye, akinek személyes türelemmel, elnézéssel, jó indulattal kell viseltetnie a tőle eltérő, a más ember iránt, bármit is jelentsen ez. De nyilvánvaló az, hogy a közösségnek, a társadalomnak, egy államnak is toleranciát kell biztosítania a maga törvényeiben az állampolgárai részére. Nagy kérdés az, Luther ezzel nem nagyon foglalkozott, hogy mennyiben azonos az egyén és az állam tolerancia fogalma. Mennyire azonos ez a kör, azonosnak kell-e lennie, vagy nem, és miben térhet el egymástól? Ez tisztázandó kérdés. Minden esetre Luther A reformáció kiemelkedő vezetőjeként több vonatkozásban is az emberek közötti tolerancia egyik előfutára, előharcosa volt. Nem mérhetjük a mi korunk értékítélete és felfogása alapján. Ne ismételjük meg hibáit, ne kövessük korlátaiban. Figyeljünk arra, amit Krisztus evangéliumára figyelve, és ahhoz hűségesen, Isten minden ember iránti szeretetéről, az ember lehetőségeiről és korlátairól, és a másik ember iránti szeretetről tanított. Ebben kétségtelenül példát adott.